Jó reggelt kívánok! Véget ért a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 15. média és internet konferenciája, ahol pszichológusok, kiberbiztonsági szakértők, hackerek, média szakemberek, nyelvészek és influencerek osztották meg tapasztalataikat, tudásukat. A kétnapos esemény középpontjában a gyermekek és a digitális világ kapcsolata, az online gyermekvédelem, a mesterséges intelligencia gyermekekre és társadalomra gyakorolt hatása állt. A konferenciáról Lakatos László készített összeállítást.
A konferencián kiemelt figyelmet kaptak a legsúlyosabb online kockázatok. Így szó esett a cyberbullying és a sexting jelenségéről, és ezek feldolgozási lehetőségeiről. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Bűvösvölgy Médiaértés Központjának oktatója beszélt a központban végzett munkájukról, és arról is, hogy a gyerekekkel, fiatalokkal úgy érdemes beszélgetni az online zaklatásról, a sextingről vagy más digitális veszélyekről, hogy közben ne elrettentsük, hanem támogassuk őket. Fegyverneki Gergőt hallják.
Az online térben a gyerekek egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve, bár ugye ösztönösen vonzódnak az eszközhöz és használják is technikailag, de sokszor nincsenek tisztában a jogi és etikai következményekkel, mint például a cyberbullying, hogyan lehet egy viccesnek szánt videóból eljutni odáig, hogy ez komoly mentális problémákat okozó zaklatás, vagy egy meggondolatlan elküldött intim fotó a sexting jelensége. Sajnos nagyon gyakori és veszélyezteti a tinédzser lányokat az érzelmi behálózás, a grooming, amikor akár kamu profil mögül a rossz szándékú felnőttek próbálnak képeket kicsalni, hogy az zaklatással sokszor összekapcsolódik, ugye a személyiségi jogoknak a megsértése, a gyermekpornográf tartalmak tudatlan továbbosztása, vagy ugye a testkép alapján való bántalmazása, a body shaming. Ugye ahogy egyre újabb platformok jelennek meg, azt látjuk sokszor, hogy ezzel együtt újabb zaklatási formák is jelennek meg. Sajnos a digitális világ a megannyi kreativitása mellett, amire próbáljuk helyezni a hangsúlyt, és tudatos közösségi média használatot tanítani a gyerekeket, ugye nagyon sok újfajta zaklatási, bullyingolási forma megjelent, ezek tényleg a sexting, zaklatás, beállózás, ezek a leggyakoribbak, vagy hogy hogyan különböztessek meg a gyerekek egy valódi hírt, egy álhírtől, főleg ugye a deepfake generált tartalmaknak a kiszűrés egy borzasztó nagy új kihívás.
Eredetileg a hagyományos média veszélyeire próbáltak figyelmeztetni a fiatalokat, a gyerekeket, és arra, hogy ami a tévében látszik, az nem biztos, hogy úgy néz ki, vagy nem biztos, hogy egyáltalán létezik, hiszen vannak trükkök, és a bűvös völgyben vannak erre eszközök, Greenbox és hasonlók, amiben meg lehet tapasztalni, hogy milyen egyszerűbb fölkerülni a Himalája tetejére mondjuk csoportosan, anélkül, hogy kabátot vettek volna. A gyerekeket mennyire lehet ezzel megérinteni? Egy-egy ilyen foglalkozás végén van aha élményük, vagy lehet aha élményt okozni ennek a korosztálynak, aki most pillanatok alatt megkapja, amit akar virtuálisan.
A legfontosabb küldetésünk pont ez az aha élmény, hogy megkapják a gyerekek nem csak a tartalomalkotói munka közben, amikor greenboxos kisfilmet csinálnak, hanem amikor csinálják ezeket az internet veszélyével foglalkozó foglalkozásainkat, és tényleg az lenne, hogy felismerjenek etikai, jogi következményeket, empátiás érzéket. Ugye nagyon nehéz képben kellene nekünk médiatanároknak, én is például a gyerekektől hallottam nemrég új platformokról, tehát néha ez egy oda-vissza tanítás is tud lenni, de nagyon értékelik a gyerekek az oktatók részt a nyitottságot, illetve azt a tapasztalatot, empátiás készséget, amit próbálunk átadni ezeknek az internetes kockázatokkal foglalkozó tevékenységeinknek, hol egyfajta szerepbe jönnek be a gyerekek, és döntési helyzeteket kell végrehajtsanak, hogy mit tennek az interneten. Pont az a lényeg, hogy saját élményeken keresztül, de védett körülménybe rájöjjenek, hogy aha, csak nem kellett volna azt a fotót tovább küldöm. Tehát ez egy hatalmas cél a modern pedagógiában, lekötve is a gyerekek figyelmét, felvéve a versenyt akár a digitális tartalmakkal.
Gondolom nincs idejük arra, hogy sorozatban hetekig ugyanazzal a társasággal dolgozzanak, hanem ilyen benyomásokat tudnak adni, de lehet-e eredményt elérni akár érzékenyítésben, akár empátia fejlesztésben?
Pont ezeken a 60 vagy 120 perces foglalkozásokon, de inkább 60 perc a hivatalos, az a cél, hogy a gyerekekbe benyomásokat keltsünk, érzéseket, hogy attól függ, hogy benne vannak különböző szerepekben. Ne csak azon gondolkozzanak, hogy milyen jogi következmények lehetnek, milyen büntetés kaphatnak a jogon keresztül, ha elkövetnek valamit, hanem hogy mit okoznak a másiknak. És az interneten ez meg különösen veszélyes, amikor nem látom a másiknak az arcát, nincs közvetlen visszajelzés, akkor mégis egy kicsit már, amikor posztolok, gondolkozzak a másik fejével. És tehát nagyon fontos, amikor digitális kompetenciát fejlesztünk, mindig ott kell legyen erősen az érzelmi intelligenciának, az empátiás készségnek is a fejlesztése, hiszen így maradhatunk emberek a chatbotok korában is.
Fegyverneki Gergőt, az MNHH Bűvösvölgy Debrecen Médiaértés Oktatóközpont oktatóját hallották. A kamaszokat érő vizuális és nyelvi ingerek mennyisége és sebessége túlterheli a személyiség fejlődés természetes ütemét. A közösségi média és az AI egyszerre teszi gyorsá és felszínessé a fiatalok érzelmi életét, és szoktatja le őket az erőfeszítések értékeléséről, hívta fel a figyelmet Tari Anna Mária, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta.
Én azt gondolom, hogy az emberek, a szülők és még a tanárok is egyelőre abba a cipőbe járnak, hogy nem látnak rá a valós méretére ennek a lehetséges potenciális veszélyforrásnak. A veszély az nyilván többrétű, a nagy nyelvi modellek azzal fenyegetnek, hogy kikapcsolják a gondolkodást, leszoktatják a gyereket a gondolkodásról, úgyhogy én általában előadásokon azt szoktam mondani, hogy jobb lett volna a 20-25 éves kor alatt nem kiengedni. Szóval, hogy az OpenAI nyilván okos üzleti megfontolások miatt itt teleszórta a világot ezzel, mi meg bőszen használjuk, hasonlóképp, mint az okos eszközöket. De valójában, amire vigyázni kell, az az, hogy egyre okosabbak azok a chatbotok, és egyre simulékonyabbak, és egyre jobban igazodnak túl a prediktív deep learning működési módjukon, ahhoz az elvárás tömeghez, amit a felhasználó feléjük támaszt, és az életkor meg egyre csúszik lefelé. Tehát például amerikai kutatásokban általában az van, hogy az amerikai tinédzserek 75%-a már chatbotot használ, és valójában nincs messze az a helyzet, hogy jobban szereti, mint a valós barátait. Ugye ennek két fő probléma halmaza lesz aztán. Az egyik, hogy alapvetően a kiskamasz-kamaszkor, ahova lecsurog ez a lehetőség, ugye ez az alkalmazási lehetőség, hagyományosan fejlődés lélektanilag az a szakasz lenne, amikor az ember megtanul beszélgetni, barátkozik, megérti saját helyét, ezt úgy szoktuk szakmailag mondani, a helyét a csoportban, hogy milyen ő, hogy tud megnyilvánulni, milyen a ráadott érzelmi reakciók többsége, ő milyen érzelmeket tud működtetni, megtapasztalja az empátiát, képes arra, hogy társas kapcsolataiban elkezdjen úgy működni, hogy abból barátságok legyenek, és egyáltalán átélje azt az érzelmi dinamikát, ami kiröpteti őt majd a fiatal felnőtt korba. Ha ez felváltódik azzal, hogy ül egy széken, és társalog egy olyan chatbottal, amelyik nagy mértékben elfogadó, mindig ott van, figyel, azonnal válaszol, és látszólag érzelmileg megtámaszt, akkor elég nagy bajban lesz az emberiség.
Az, hogy nem tanul meg valaki vitatkozni, érvelni, megvédeni a saját álláspontját, ez gondolom szintén komoly veszélyforrás.
Hát már most látszik egy jó 5-6 éve a HR kutatásokban, hogy a nagyon fiatal munkavállalók nagyon kínlódnak, mert szembe jön az 50-es főnöke, egy verbális szcénában szocializálódott X, aki domál, és nézi a mimikáját. Ő meg ott áll, legszívesebben csak ír, tehát texting üzemmódban működik, nem tudja megvédeni az álláspontját, hümmög, és ugye a legújabb ilyen mainstreamben felbukkanó jelenség az az volt szegény Z-generációra, hogy bámul, hogy csak néz, és kicsit megvetően is néz. Ezek mind-mind egyébként a szorongás jelei, és arra utalnak, ami valóban van, hogyha az ember bemegy egy térbe, ahol emberek vannak, és nincs elég érzelmi muníciója, magyarán szólva nem működik annyira az önértékelése és az önbizalma, hogy az ott a helyzetben neki biztonságot adjon, akkor nagyon nehéz dolga lesz. Márpedig azért a Föld nevű bolygón valószínűleg az emberek többségének emberi környezetben kell még dolgoznia. Úgyhogy ezért kell vigyázni arra, hogy a nem emberi rendszerek ne tűnjenek már úgy, mint amik kitolja az emberit.
Egyébként az, hogy egyre több a szorongó gyerek az általános és a középiskolákban, az visszavezethető arra, hogy egyre többet használják a mesterséges intelligenciát, vagy ezeket a chatbotokat?
Ez indul a közösségi média használatával, általában az okos eszközzel. Három dolog történik ilyenkor. Nagyon fiatal életkorban túlságosan megmarad az azonnali érzelmi szükségletkielégítés, megmarad az érzelmi inkontinencia, hogy mindent azonnal ki lehet önteni, és folyamatos impulzus elárasztásban vannak. Ez úgy kifárasztja az idegrendszert, hogy gyakorlatilag egy ilyen állandó készenléti állapotban működnek a gyerekek. Pihenni az agyuk nagyon keveset tud, és hogyha az előbb említett érzelmi stratégiák így ilyen nagyon erőteljesen működnek napi több óra online készülék használatnál, akkor egyszerűen, hogy úgy mondjam, az érzelmi apparátus se tud egy nyugalmi helyzetet felvenni, amikor fejlődne. amikor az érzelmek lassú időben védelmet tudnának nyújtani. Úgyhogy igen, a szorongás nagy hányada depresszív érzelmekkel kiegészülve már egy 8-10 éve ott van a kutatásokban, és egy 2 éve hát masszívan ott van a mesterséges intelligencia is.
Tari Anna Mária pszichoanalitikus, pszichoterapeutát hallották. Egy másik előadó a mesterséges intelligenciával folytatott társalgás pszichés következményei mellett a szülői felelősségről is szólt. A pszichológus embertechnológia tranzakció szakértőt először arról kérdeztem, hogy mikortól adhatunk okostelefont egy gyerek kezébe. Sipka Bencét hallják.
Hogyha az a kérdés, hogy az első olyan okos eszköz, ami internet hozzáféréssel rendelkezik, akkor én a 12 éves kort szoktam javasolni. De valójában a kérdés az az, hogy milyen a kapcsolatom a gyerekemmel. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy van bizalom, van kapcsolódás, azt látom, hogy az életkori felelősséget egyébként jól el tudja látni, és nincsenek benne napi szintű konfliktusok, akkor adhatok neki már akár korábban is telefont. Viszont, hogyha hamarabb odaadom neki a telefont, úgyhogy ami rendszeresek akár a konfliktusok, akkor azzal még jobban megbonyolítom a saját dolgomat, még nehezebb lesz utána később.
Mert hogy akkor a konfliktuskezelés gyanánt elvonul, és inkább a mesterséges intelligenciától kér tanácsot?
Hát én azt mondanám, hogy teljesen új hadszíntereket nyitunk akkor a kapcsolatban, ami megnehezíti azt, hogy létrejöjjön az a bizalmi kapcsolat, ami egyébként szülőként nekünk is jót tesz, és a gyerekünknek is.
Látunk ilyet nagyon sokszor buszmegállóban, fönn a buszon, hogy a gyerek keresni a tekintetet, és csak telefonba bámuló felnőttet lát, de aztán inkább megkapja is a telefont, ahogy itt elhangzott a kerekasztalba, nagyszerű pálinkás szumi tud lenni egy okos eszköz, akár egy 2-3 éves gyereknek, vagy akár még pólyásbaba, aki fekszik, az anyuka tartja így neki a mesét. Ez javasolt-e?
Nem javasolt egyáltalán, tehát hogy a legújabb ajánlások azért arról szólnak, hogy 3 éves kor alatt zéró képernyőidő, mert a képernyőidőben nem maga a képernyő a veszélyes, hanem az alternatíva költség, tehát mi az, amiből kimarad ezáltal a gyermek. A pont, amit említett is, hogy ez a kapcsolódás a szülőhöz, a mozgásnak a hiánya, a szociális készségeknek a fejlődése azáltal, hogy mondjuk másokkal játszik meg hasonló. Hogyha ezeket nem kapja meg nagyon korán, akkor utána az összes későbbi fejlődési fázis az erre a legelső időszakra épül. Szóval mindegyiket akkor megnehezítem.
Ezek szerint az autóba is hagyjuk unatkozni, és inkább nézze a tájat utazás közben.
Legalábbis énekeljünk közösen, mondjunk mondókákat, játszunk rendszemtáblás játékot, szóval, hogy találjunk olyan kreatív megoldásokat, ami a közös kapcsolódás szolgálja.
Sipka Bence pszichológus, embertechnológia tranzakció szakértőt hallották. Persze a szülők bármennyire is felelősen gondolkodhatnak, legtöbbször elveszettnek érzik magukat. A Hello szülő családokat segítő platform azért jött létre, hogy a szülőknek legyen hová fordulniuk a digitalizációval, technológiával és a családon belül felmerülő egyéb hasonló kérdésekkel, mondta a Telekom belső kommunikációért felelős vezetője, a Hello szülő főszerkesztője. Mészégető Marcsit hallják.
Ha valaki most odafigyel az emberekre, a társadalomra, akkor láthatja azt, hogy a családok, a szülők bizony küzdenek nehézségekkel, aminek egy jelentős hányada az a digitalizációból adódik. Nem azért, mert a digitalizáció rossz, hanem azért, mert a digitalizáció nagyon új, nagyon berobbant, nagyon magával ragad, és ezért van egy csomó kérdés, amire a Hello szülő meghozza a válaszokat, legalábbis mi ebben bízunk, hogy szakmai válaszokkal szolgálunk a szülők számára.
Itt a konferencián is ezekhez az aggályokhoz kapcsoló az előadás, amelyet megtartottál itt nem olyan régen, aminek az a címe, hogy hogy ne legyen mumus a gaming. És ez egy nagyon aktuális probléma, mert hogy a legtöbb szülő aggódva nézi azt, hogy a gyerek órákat játszik. Legtöbben azt se tudják, hogy mit, és talán ez lehet az aggodalom igazi oka.
Amikor a mumusra gondolunk, pont azért használom ezt a szót, mert a mumusban az a félelmetes, hogy nem tudjuk, hogy hogy néz ki. Ott van a szekrényben, bármikor előugorhat, és mi félünk tőle éjszaka. A gaming is valami ilyesmi a szülők számára, pontosan azért, amit mondtál, nem tudják, hogy mivel játszik a gyerekük, nem tudják, hogy ez mire jó, azt látják, hogy beöltöznek a játékban ilyen különböző szereplőknek, és akkor lekaszabolják egymást, és közben elmennek idegen földrészekre, mondjuk, ha éppen egy stratégiai játékról van szó, de akár egy akciójátékban, ahol lövöldöznek, az ugye a legtöbbek számára ki tudja verni a biztosítékot, pedig abból is nagyon-nagyon sokat tud tanulni a gyerek. És a gamingnek egyébként van jó oldala is, nagyon sokféle, ezt több kutatás is bizonyítja, hogy a kognitív kognitív készségeik fejlődnek a gyerekeknek, mikor játszanak. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelni a veszélyeire, mert kétségtelenül, hogy valaki túlzásba viszi. A WHO egyébként 2017-ben vette fel a mentális betegségek listájára a videójáték függőséget, akkor azt észre kell venni egy szülőnek. De sokkal több esetben aggatjuk rá a gyerekeinkre azt, hogy videójáték függők mintahányszor valójában azok lennének.
Miszigető Marcsit, a Telekom belső kommunikációért felelős vezetőjét, a Hello szülő főszerkesztőjét hallották.
Lakatos László összeállítását hallották arról, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 15. média és internetkonferenciáján milyen témák voltak leginkább a gyermekek és a digitális világ kapcsolata.